Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm mai vendégünket, Szakonyi Károly írót, és talán a hallgatók megbocsátják nekünk, hogy tegeződni fogunk, hiszen itt tettük ezt a korábbi hasonló beszélgetéseink során is, úgyhogy szervusz, szeretettel köszöntelek. Függöny fel, ez az ünnepi könyvhétre megjelent új köteted címe. Hát voltak éppen a színházi pályafutásod összegzése, de egyúttal mondhatjuk azt is, hogy egy kis magyar színház történet az elmúlt 4-5 évtizedről, hiszen drámaíróként, dramaturgként több fővárosi és vidéki színházban is eltöltöttél hosszabb, rövidebb időszakot. És érdekes, hogy ezzel a kötettel egy időben, csak nem egy időben, talán egy kicsivel előbb látott napvilágot a Rőthajú nő című könyved. Néhány novella mellett egy családi vagy inkább családtörténeti töredék, önéletrajzi visszaemlékezés, ugye 10 éves kamaszkorodig, 1945 nyaráig. Szóval ez most valahogy egy kicsit az emlékezés, az emlékek egybegyűjtésének és közreadásának az időszaka?
Hát nevezhetjük így is, mind a két kötetnek a igazi tartalmát, de a színházi az azért fontosabb, mondjuk, mert a másik, a Rőthajú nőben lévő családi töredékek, az már régebben megjelent, a újírásnak volt egy rovata, a pályám emlékezete, de a kiadó, akinek a vezetője barátom, Kárpáti Kamil, most ő kicsit előlegezve a 85. születésnapra csinált egy ilyen meglepetés könyvet, amiben részben ezt beletette, részben hozzáválogatott olyan írásokat, amelyeket szeret, és egy tanulmányt is. Szóval tulajdonképpen ez egy születésnapi ajándék.
Ez a kötet. És akkor ez tulajdonképpen egy véletlen egybeesés, hogy mind a két kötet egy kicsit önéletrajzi ihletettség.
Ez egy kicsit véletlen. A színházi könyv, tehát a függöny fel, az valóban egy régi szándékom volt. Biztattak is sokan, hogy csináljam, mert hát az ember az emlékezéssel is úgy van, hogy aztán előbb-utóbb kikopnak belőle képek. Elkezdtem, és tulajdonképpen az első pillanattól kezdve próbáltam végig gondolni azt a pár évtizedet, amit a színházban töltöttem, tehát a 63-as indulástól kezdve, amikor a Nemzeti Színházhoz kerültem, és ott az első darabom bemutatásra került.
Ez volt ugye az életem zsóka, erről majd egy kicsit részletesebben is beszélünk.
Aztán az egész tulajdonképpen egy kicsit a saját darabok megszületésére vonatkozik, de háttérnek mindig megpróbáltam azt a társadalmi körülményt is megrajzolni, amiben létrejöttek, és ami tulajdonképpen inspirálta a darabokat. De hát ez valóban Pesten és vidéken, aztán tulajdonképpen nagy részt a pálya második szakaszában inkább vidéken történtek.
Két csehov idézet is szerepel a könyv elején, és azt írod a kötetben is, hogy voltak éppen csehovval kezdődött minden. Igen. A színházi pályafutásod, a drámaírói munkásságod szempontjával, vagy tulajdonképpen az egész írói pályát szemszögéből nagyon fontos szerző csehov?
Nagyon fontos, a novellista Csehov is kétségtelen közel áll hozzám. Az ő világlátása, ember ismerete, szeretete, a élet szeretete, ami árad az írásaiból. De a drámái azért ragadtak meg, mert valami egészen fantasztikus szülöttjei a drámairodalomnak, amikor nem lehet megfogni a dramaturgiájukat, olyan, mint az élet, egyszerűen létezik, van, a figurák olyan természetesen jönnek a drámába, mint hogyha nem is drámát akart volna írni Csehov, hanem egyszerűen oda tette volna az életet. És ez a törekvés, ez számomra szimpatikus volt. Szóval, ha nagyon utána nézek a keletkezéseknek, az arabjaim keletkezésének, soha nem csináltam előzetes vázlatot, soha nem törekedtem arra, hogy pontos feljegyzéseket készítsek elő a munka előtt. Hagytam inkább azokat az impulzusokat érvényesíteni, amik úgy előbukkantak, és ahogy a figurák elkezdtek bennem beszélni, és megkeresték a helyüket.
Arra kell gondolnunk, hogy ez egy ilyen belső hang, vagy egy ilyen belső párbeszéd, amit hall a drámaíró, és akkor ezt veti papírra?
Igen, és megjelennek figurák, és elkezdenek beszélni, és tulajdonképpen még nem tudni, hogy igazán hova fognak kilukadni. Na, persze van a színházi életnek, az írói, drámaírói munkának egy olyan pillanat, amikor szerződéskötés szinopszist kérnek. Na most a szinopszis az egy szörnyű dolog, mert tulajdonképpen egy racionálisan leírsz egy történetet, kicsit erőszakoltan, amiben talán megmarad a gondolat, meg a figurák közül egy-kettő, de igazából, amikor elkezdesz írni, akkor teremtődnek meg, és beszélnek. Ádám Otto egyszer azt mondta, hogy mikor találkoztunk, mondom, mostan nincs semmiféle ötletem. Azt mondja, nem baj, ha írod férfi, mond valamit, nő válaszol valamit, és kialakul a dráma. De van ebben valami, hogy elkezdenek élni. Mindenben, a prózában is és a drámában is nem szabad beavatkozni erőszakos a szereplők életébe. Amikor megteremtődnek, ez valami titokzatos dolog, elkezdenek élni, a maguk életét élik. És nem engedik, hogy belenyúlj a pályaívbe. Ha megteszed, akkor erőszakos lesz az egész, az didaktikus lesz, az nem jó. Még fiatalabb koromban úgy éreztem, hogy talán ez nem eléggé pontos dolog, hogy az ember így ír. De aztán Bergmannál olvastam, hogy körülbelül így születnek meg az ő történetei.
Érdekes egyébként, hogy éppen ezt írod az adáshiba keletkezésének a kapcsán, hogy a dialógok teremtették a figurákat, a cselekményt, csak hallani kellett, hogy mit beszélnek. Így született az adáshiba.
Igen.
És akkor ezek szerint nem csak az adáshiba, hanem a többi
a
dráma
többi
is.
Igen. Hát ugye kétféle drámát írtam, egyrészt adaptációk vannak, de ez megint más dolog, mert ott meg kell találni azt a hangot, amit az író akkor megtalált, és azokat a lelki állapotokat átérezni, amelyeket ő is, és amivel ő létrehozta ezeket a figurákat. De ez egy más munkafolyamat az adaptálás. Amikor a magam darabját írom, akkor végeredményben ez mindig ilyen intuitív dolog, hogy az ember ezeket hallja és látja.
És nagyon más írói attitűd, vagy nagyon más írói alapállás prózát írni, és más drámát írni, mert mi laikus olvasók, vagy laikus színházba járók azt gondoljuk, hogy hát vannak történetek, vannak sorsok, karakterek, figurák, helyzetek, cselekményszálak az író fejében, vagy gondolatvilágában, és nem elsősorban műfaji keretek vannak.
Érdekes kérdés, mert tulajdonképpen, ha belegondolsz, és visszafelé nézed a dolgot, akkor azokból a darabokból, amelyek megszülettek, akár az adásiba, akár más, amelyeket én írtam, azokból nem lehetne prózát csinálni. Vagy ha prózát csinálnál belőlük, az nem biztos, hogy olyan úgy megállná a helyét. De mondjuk regényből lehet darabot írni, mint ahogy a példa mutatja, hogy ugye a Bűnés-bűnhődésből, vagy a Holtlelkekből, vagy Turgenev regényből.
De hogy amikor mondjuk van egy írói ötlet, vagy egy intuíció, az már rögtön eldönti, hogy akkor ebből most inkább dráma, vagy inkább novella, vagy próza szülessen?
Igen, ez ugye hát egyrészt az embernek van a gyakorlata, hogy mi az, ami ebbe vagy abba a műfajba tartozik, de kétségtelen, hogy a gondolatok, amelyek megszületnek, azok az érzések, amelyek majd aztán létrehozzák a művet, ezek meghatározzák már érzelmileg, indulatilag, hogy ez milyen műfajba történik. Ugye hát a novella narratívabb dolog, tehát ott bár az elbeszélés hangulata kezd kialakulni az első pillanatban, a drámánál pedig az összeütközés, a figuráknak az egymáshoz való konfliktusa az, ami megteremtődik.
A Függöny felcímű köteten hát végigvonul a színház hangsúlyos szerepe és a színház szeretete. Hadd idézzek megint csak a könyvből, ugyanez egy korábbi levélrészleted, ami azért szerepel a könyv elején is. Azt írod, hogy a színház a szkeptikussá vált világban is szent hely, nem a ceremóniája miatt, hanem mert az emberi kapcsolatok menedéke. Érvényesnek érzed ezt ma is, mert ez egy korábbi levélrészlet a mai színházra is?
Igen, hát írom abban a levélbe, a Metzieknek írtam, nem tudtam elmenni a adásiba ottani bemutatójára, és akkor küldtem nekik egy levelet, amiben ezt írtam. Tulajdonképpen ma is ezt gondolom. Abban a levélben is írtam, hogy lehet csalni, lehet hazudni a színházba, és csak hamar kiderül. Tulajdonképpen meghalnak azok a darabok, amelyek nem...
Tehát ott este többnyire rögtön lelepleződik, hogyha ebben van
hamiság. Egyrészt ott este lelepleződik, másrészt hosszú távon kihunynak. És valóban a színházban még egymást meg is hallgatjuk, ha csak a technikai részét nézed, hogy beülünk a színházba pár százan, míg esetleg ez máshol már nem fordul nagyon elő.
Azért én úgy érzem, hogy a színház körüli közeg azért nagyon sokat változott az elmúlt időszakban, és most függetlenül attól, hogy közben volt egy rendszerváltás, és most gondolok erre a 4-5 évtizedre, amit a te könyved is felölel. hogy azért nagyon más lett a befogadó készségünk, az inger küszöbünk, egyáltalán a színházi figyelmünk.
Ugye a televízió megszoktatta az emberekkel ezt a pörgést.
Meg különösen talán az amerikai típusú film, ahol nagyon gyors vágások vannak.
Igen, és hát egy Shakespeare drámában már nem lehetne úgy előadni, ahogy a, nem tudom, ezelőtt 60 évvel előadták, hogy az egész öt felvonást, ezt is meg kellett kurtítani, és két részbe, jóformán két részbe átalakítani. Ezt az ember érzi, és hogy úgy mondjam, a futballidő majdnem az, amit kibírnak, a 2x45 perc, picit lehet több, de általában 9:30-ra vége kell lenni az előadásnak, annyit bírnak az emberek figyelni és ülni. De nem csak ez, hanem egyáltalán, ahogy az, említetted ezt a pergést, szóval sokkal mozgalmasabb lett valami. Várkonyi nagyon értette ezt a tempót. Emlékszem, hogy, de lehet, hogy meg is írtam ezt, hogy amikor a bécsi előadást néztük, és ott van egy jelenet az adásában, amikor a két testvér meg a sógónő együtt marad, és akkor úgy kicsit leáll az a pergés természetszerűleg, amint volt addig, és a Zoli fölállt a páholyból, azt ugye ezt a saját rendezésembe sem bírom, de ő annyira tempós ember volt. De hát azért a színészi játékstílus is. Ugye most láttam a múltkoriban egy új ügynök halálát, és eszembe jutott, hogy ez más tempójú színészi játékot kíván, mint, és megpróbáltam elképzelni, hogy a Tímár József az már mennyire más volt. A dikciók is más, ugye, az is megváltozott, és egy Lukács Margit őrizte még sokáig azt a fajta, meg még a Básti azt a fajta színházi beszédmódot, ami ma már nincs meg.
Visszatérve akkor a Függöny felcímű könyvre, a háború utáni időszakra esik a találkozásod a színházzal, az éppen a Nemzeti Színház. Érdekes módon egyébként éppen arra az időszakra, ahol a másik említett könyved család története éppen véget ért, tehát ugye ez 1946-47 táján. És ugye a Nemzeti Színház, milyen volt akkor a Nemzeti Színház, és egyáltalán milyen élmények értek akkor, amik például elindították
a Nemzetiben a színház iránt érdeklődés? Volt. Nagyon jó műsor volt, klasszikusokat játszottak, azt hiszem föl is soroltam néhányat. Én nagyon erősen emlékszem például egy harmadik Richardra, amit Major Tamás alakított, fantasztikus volt.
Tehát akkor volt egy politikai vetülete is.
Rákosi gól jutott a nézők eszébe. Vagy akkor még Bajor Gizit lehetett látni ugye a Nemzetibe, Somlai Artúrt lehetett látni, és sok mindenki, mert ott voltak a hatalmas tehetségek. Jó, volt persze MUSZ műsor is, tehát ugye orosz darabokat is be kellett már mutatni, meg voltak bizonyos politikai szünetzeti dolgok, de erősen a klasszikus műsor dominált, és bérletem volt a diákként a Nemzetében 47-ben, és minden előadást láttam, élesen előttem vannak azok a bemutatók, akár a Ványa bácsi Csehov darabja, vagy akár mondom ezek a Shakespeare művek. Szóval fantasztikus, erős volt a színház, amit aztán később megbontott a sematizmus.
De az, hogy itt nagyon erős impulzusok értek a Nemzeti Színházban, azt mi sem jelzi jobban, mint hogy irodakönyvben, hogy néhány évvel később, ugye valamikor 49 táján talán, felvételiztél is a színművészeti főiskolára, tehát volt egy ilyen eltökélt szándékod, hogy talán színész leszel?
Hát művészetek iránt érdeklődtem, ugye írtam novellákat, verseket is persze, ugye csak azt ki nem ír fiatalon, és festettem, rajzoltam. Arra gondoltam, hogy vagy képzőművészet felé orientálom. Aztán akkor ez a színház elkapott a színház, és felvételiztem, de hát ez egy eléggé érdekes anekdóta, hogy ott a Ladányi és a Gobi Hilda vizsgáztatván engem. Hát ugye először 18 évesen előadtam a Tiborsz Palaszát, ez jellemző, hogy ugye hogy képzeltem a dolgokat. Helyzetgyakorlat, aztán beszélgettek velem, és akkor láttam, hogy valahogy ez nem nagyon tetszett, hogy mit csinálok még, és mondtam, hogy nagyon intenzíven foglalkozom az irodalommal, és olvasok, és írok, és novellát, mondjon el egy novellát, elmondtam, nem tudom, mi volt már. Összenéztek, és azt mondja Ladányi Ferenc azon a gyönyörű hangján, amire emlékszünk, hogy inkább írjon. Hát akkor el voltam keseredve, de aztán tulajdonképpen rájöttem utólag, hogy ez nem volt jó választás, nem biztos, hogy jó lett volna a színész élet. Nagyon sokszor gondolok egyébként, mivel a színházban az ember megéli az összes mindenfajta színházi élet sorsot, a nőkét is, a férfiakét is, hogy bizony az keserves, és hogyha nincs nagy sikere, akkor szomorú sors. A másik az, hogy az író akkor dolgozik, amikor akar, de hogy este kötelező legyen bemenni, fölspanolni magad arra, ugye ez is eszébe jut az embernek, hogy micsoda fizikai és pszichikai megterhelést jelent.
Ezzel kapcsolatban Bessenyei Ferencnek van egy emlékezetes, sokszor idézett bombója, aki azt mondta, hogy ő este hétkor, ha játszik, ha nem játszik, akkor is alszik. Ez igen. Nyilván, hogy csak egy tréfa volt, de hát nyilván, igen. Hogy 7 órakor bizony ott toppon kell lenni hát a színésznek. Most a színházi történet, vagy a te színházi történeted azért mégiscsak itt folytatódott a Nemzeti Színházban, igaz később, igen. Már a 60-as évek elején, és a Nemzeti Színház dramaturgiáján.
Igen.
Hogyan is folytatódott ez?
Hát ugye ezt a könyvet Benedek Andrásnak ajánlottam az ő emlékének, aki tulajdonképpen megszólított egy ilyen könyvheti időszakban. Ott a Nemzetinél volt egy sátor, és az első kötetem ott volt, ott dedikáltam, és Andris valószínűleg már olvasta, és odajött, és azt mondta, hogy nagyon erős drámai töltésűek ezek a novellák, nem gondoltam-e drámaírásra, és mondtam, hogy de persze, hogy ne, hát csak azt nehéz dolognak tartottam, és beszélgettünk, ez egy évig tartott ilyen ismerkedés, és akkor volt egy lehetőség arra, hogy a Nemzeti Színházban ösztöndíjas dramaturg lehetett valaki, illetőleg hát ketten voltunk ösztöndíjasok, Abodi Béla volt az egyik, és a másik én. Béla aztán valahogy úgy másfelé ment, és nem is mutatták be a darabját. Én viszont ott elkezdtem dolgozni, és betanultam a dolgokba, a nemzeti világába.
Most a 60-as évek elején vagyunk, ugye ez megint csak egy érdekes, hát mondhatni, hogy színház történeti időszak a Nemzeti Színház, ugye 62-ben éppen akkor ért véget Major Tamás igazgatói, igen, időszaka, és utána főrendezőként maradt ott. Hát mondani, hogy ellenlábasként Marton Endrével, itt két szekértáborra szakadt szinte a Nemzeti Színház. Ekkor major igazgatása után éppen, hogy egy ilyen minisztériumi, vagy inkább pártfunkcionáriusi irányítás alá került a Nemzeti Színház. Hogyan emlékszel ezekre az
időkre? Hát a Meruk Vilmos, aki azelőtt a minisztériumban volt a színház és zenei osztályon, őt egyszerűen oda helyezték. Hát akkoriban így mentek a dolgok. Ugye a majort a párt központ, kulturális osztálya, vagy főbbségek ugye leváltották, mert azt mondták, hogy nagyon rossz színházvezetése van, megoszlik a társaság.
Igen, tehát úgymond a demokráciát hiányoltak a Nemzeti Színházból, mire azért Magyar azt, igen, mondta egy későbbi interjúban, hogy hát a színházban nem nagyon van demokrácia, ezt, igen, nem nagyon lehet elképzelni.
Igen, de érdemei elismerés emellett leváltották, ugye, de meghagyták, megerősítették a főrendezői posztját. Na most ugye a Meruk oda került, és tulajdonképpen egy hivatalnok volt, akit nem is igen lehetett a színház életében, úgy hétköznapi életében látni, hogy bezárkózott. Az emlékeim szerint az irodájában volt mindig, és aztán hamarosan neki egy, aztán sok volt ez az egész, és egy ilyen idegösszeomlásszerűséget kapott, amiben épp az Életem Zsókának a bemutatója már nem volt ott. És akkor volt egy ilyen vicc, amit kitaláltak a színészek, hogy Életem Zsóka rendezte Vadász Ilona, átaludta Meruk Vilmos, mert bevitték, altatták ugye a szanatóriumba. Aztán utána el is ment. Uh-huh. El is ment, és akkor Bot Béla lett később az igazán.
Most tulajdonképpen egy kicsit már a politika és a színház viszonyáról beszélgetünk, és hát a te első darabod, amit színre került a Nemzeti Színházban 1963-ban, az Életem Zsóka című darab, hát az rögtön megmutatott azért valamit, legalábbis a készültének a körülményei megmutattak valamit a politika és a színház sajátos viszonyáról, hiszen itt azért megpróbálták a darab történetét egy kicsit átalakítani, vagy átformálni.
Hát igen, én ebben ugye gyanútlan voltam, Benedek András vezetésével ugye beszélgettünk a darab, minden úgy láttuk, hogy ez természetes, elfogadták minden, és kitűzték a bemutatót, és elkezdtünk próbálni. Nagyon jó szereposztás, Sinkovics, Kálai, Domján és a többi. És akkor egyszer jött a Marton föl a dramaturgiára, és mondta, hogy minisztériumban azt mondják, hogy le kell állítani a próbákat, ez így nem megy. Mi nem megy? Hát az nem megy, hogy a Rácz nevű figura, akit Kállai játszott, hogy az ugye egy funkcionárius, és az öngyilkos lesz.
Egy funkcionárius nem lehet öngyilkos?
Nem lehet. Na most erre ment aztán a vita majorral is, ő is ezt helyeselte, nem is tudom, hogy tudja ezt a Feri eljátszani, mondta. És akkor egy kicsit bemérgesedtem, és mivel, hogy nem is személyesen találkoztam a tiltókkal.
Ugye csak jött egy üzenet valahonnan a homályból.
És ezért írtam egy levelet.
De kinek címezted a levelet, hogyha nem lehetett tudni?
A névtelenek címeztem, egyszerűen megírtam a levelet, és egy indulattal, hát kicsi, persze egy fiatalos naivitással megírtam, hogy azt akarják, amiről szól a darab, szóval, hogy azt a megalkovást akarják. Mert ugye az volt a ajánlat, hogy bemutatják, ha szívinfarktus kap. Hát mondtam, hogy ebben nem megyek bele. És nagyon sokáig, egy jó pár napig ment ez a vita, aztán egyszer csak nem tudom mi lett, lehet, hogy a levél hatására, vagy valahol felkerült, folytathattuk a próbákat, ennek persze ebben nagy szerepe volt a Sinkovicsék, mellette volt a Kálai, és akkor azért szavuk volt abban, hogy mi van, és megtörtént a bemutató. Barton mondta, hogy nagyon drukkoltam, Major pedig azt mondta, hogy nagyon-nagyon mellette voltam, mert ugye tudod, ezek is azon a nagy kezével, úgy kezet fogtunk, még a Balkétra is eljött a Hungáriába. Hát zűrzavaros időszakok voltak azok mindenképpen, ugye még a levegőben ott volt a Nemzeti Színházban a Gellért Endre öngyilkosságnak a tragédiája, hogy ki a felelős, miért, ki volt igazán, aki ebben ludas, nem név szerint, de úgy benne volt a levegőbe. Egy kicsit a Martól is ezért nem tudta pontosan, hogy ez az öngyilkosság, ez a meghasonlás, ez nem egy célzás-e arra az egész történetre. Amit érdek, hát nem volt célzás, mert környezetemben, vagy a világban, vagy az ottani helyzetben, vagy ebben az álságos konszolidációban, ami ugye 60-as évek elején már kezdett kialakulni, volt a levegőbe a téma.
Szakonyi Károly író a vendégünk ma itt az arénában. Hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést.